Kutyás élménypark nyílik Eplényben. A Sí Aréna területén libegő és kaland ösvény várja a négylábúakat és a gazdáikat. Emellett kutyabarát medencét, zuhanyzót és éttermet is kialakítottak a Sí Park területén, mondta Sócs Csaba, az intézmény igazgatója. Az intézmény május 1-től szervezett túrákkal és futással várja a látogatókat, hétvégenként és ünnepnapokon.
Petőfi Rádió. Időjárás.
Holnap is marad a napos idő, csak kevés felhő lehet az égen, esni sehol sem fog. A sokfelé élénk északkeleti szél a keleti ország részben megerősödik. Hajnalra -1 és +6 fok közé hűl a levegő, de a szélvédett helyeken erősebb fagy is lehet. Délutánra 11 és 16 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
A hírek után...
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában szóba kerül majd többek között Molnár Ferenc Liliomja és a Karinti Színház is. A Karinti Színház igazgatójával, Old Tamással beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
A munkának vége, kijössz a gyárból egy vodkától. Erős vagy és bátor, egy részeg fazon a kezed után nyúl. Nem tudod miért, jól belerúg. Mert elfogyott a türelmed már, pedig szabad a csók, szabad a tánc. 100 éve Párizsban az volt a jó, a kommün ezért kötelet adott.
8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás.
A kocsmában ott van a nagy élet, tompulnak az agyak, élesek a kések, sűrű a levegő az olcsó sör szagától, eleged van már
egy az a mit világból. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. És bátor egy részeg fazon a kezed után nyúl. Nem tudod miért, jól belerugsz. Nézed, hogy mi folyik itt. Ami befolyik, az rögtön kifolyik. A világos sörtől savanyú a szád. Nem ígéri senki, jobb élet vár rád. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
Csörgünk a Balcsiban, középszar, középszer, a harmadik, másnapok, a besárgult növények, keressük az okot rán, hogy lehetne kicsit jobb, bárminek örülnénk, de mindenünk elfogyott, közben a gombokat befestjük, a nap lemente, mondanád ki, de addigra rádzuhat, megint az est, a perceket vagdosom, centiről, centire szeretlek, visszavagyom. egyetlen mondatot, te zsuskám, szerintem okos lenne kimenni. Didergünk, de jól esik a hideg vízben pihenni. Lilák az ajkaink, tiszta lánc a bőröd is. Hogyan lett, megint ősz, és a nyár hová lett? Időzünk, az időnk el, itt a tél, jaj de jó, megkasik, ér a jég, a hajunk is tiszta hó. A kötelfölös, ahogy a sirályok, amíg a stégeken, ahogy kimennék, de te marasztalsz, ahogy leülnék, ahogy felengedsz, ahogy hiányzik, ahogy túltolod, ahogy nagyon mély, ahogy lebegtek, ahogy térdig ér, te fuldokolsz a könnyeidtől nevetve, amikor megvakít, ahogy kitisztulsz, ma nincs alattad sem felettem, ahogy tükröződnek a csillagok, hogy rubiszkolnak körülöttem, ahogy a napkorom, gyere old anyám, amíg a jó idő, ahogy a föld kering, ahogyan összerak minket a víz, minket a víz. Csak értem, ahogy a napkorom, gyere hold anyám, amíg a jó idő, ahogy a föld kering, ahogy összerak minket a víz, minket a víz. Csak értem.
Program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Karinti Színház igazgatója, Old Tamás. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia Tamás.
Köszönöm szépen a meghívást, szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
Kezdjük azzal, ami aktuális, ez pedig egy zajos siker, ami hát pár nappal ezelőtt, egy héttel ezelőtt történt meg nálatok. Egy ilyen darabot elővenni azért tartogat, mondjuk úgy, hogy veszélyeket magában, mert egy klasszikust elővenni, abból nagyon jó is kisülhet, meg nagyon rossz is kisülhet, hogyha az ember rosszul nyúl hozzá. Ti azt választottátok, hogy ebből nagyon jó dolog legyen.
Szerintem azzal a hozzáállással senki nem vesz elő semmilyen anyagot, hogy az legyen egy nagyon durva bukás, de azt szoktuk ilyenkor mondani, amikor ilyen nagyon-nagyon siker, mint most, ami most volt, hogy hát ez egy igazán zajos bukás, ami most történt. Évek óta dédelgetett vágy volt egyébként ez a klasszikus, ami ugye Molnár Ferenc díriumja. Nem csak azért, mert többször elsétált mellettem, úgyhogy már majdnem eljátszottam, hanem azért, mert évek óta volt egy nagyon baráti presszió a vállamon a társulat felől, hogy játszunk együtt. Ennek az élharcosa az a legtöbb esetben Balázs Andi, hogy de játszunk már együtt, Tamás, Tamás, játszunk már együtt, és akkor eljött az idő, hogy hagytam magam rábeszélni, egy kicsit hiúsági kérdésből is, épp azért, mert hogy a Lilium, hogyha volt nekem, maradt még valaha szerepám, ami nagyon szerencsés volt az én pályám eddig, és nagyon, nagyon szép szerepeket kaptam, noha ez egy hosszú távú pálya, de nekem igazából szerepámom nem nagyon maradt már, kivéve a Liliumot. Mivel már volt 3 alkalom életem folyamán, nem is tudom, most rossz belegondolni is, de 20 éve vagyok a pályán. Az elmúlt 20 évben 3 olyan alkalom volt, hogy felkértek a Liliumra, más-más városba, más-más színházba, és soha nem tudott végül megvalósulni. Vagy maga a produkció nem valósult meg, vagy megvalósult csak más színésszel, mert nem értem rá, mert nem úgy jött ki. Úgyhogy kicsit üldözött engem ez a szerep, és hát én nagyon remélem, hogy végül végre megtalált, de erről te tudsz jobban beszélni, mert te ott voltál, ami...
Igen, és ez egy későbbi topik lett volna, és nem szeretem szembedicsérni az embereket, most sem foglak szembedicsérni, hanem nem tudom, megpróbálok majd kicsit körmönfontabb módon fogalmazni. Nagyon szép megfogalmazás került föl a színpadra, már ami a, nem tudom, rendezői világot jelenti, ami megjelenik. Nagyon szépen indul a darab, amikor megérkeztem, és még le volt húzva a függöny, akkor Lilion már ott üldögélt a lehúzott függöny előtt, és hát nézegetett mindenfelé, mármint hogy jó magad, és innentől kezdve az ember elgondolkodhat, hogy akkor ez most mit jelent majd, mit hoznak ki ebből. Nagyon szépen keretes szerkezetbe lett téve a darab, remélem jól fogalmazok, na de hogy... És akkor itt a lényeg. Számtalan dolgot játszottál már az elmúlt években. Számtalan filmben, sorozatban tűntél már föl, de hogy ez a Lilium, ahogy te ezt megcsináltad, és most nem nyalni akarok neked, mert hogy jó, kisbarátomnak tartalak, de hogy ez szerintem ez te vagy.
Köszönöm szépen. Én is éreztem ezt a párhuzamot sokszor már életem folyamán. Nem mindig éltem úgy, ahogy most. Ugye boldog családapaként, rendezett körülmények között, házban. És hát ugye hát azért volt a Miketz Estilla, aki egyébként Marikát játssza a darabban, akit hát nagyon régóta ismerek, mivel amikor én még Debrecenben voltam színész, szerintem 15 évvel ezelőtt, akkor ő kezdte a pályáját talán még főiskolásként. És azt mondta az egyik próbán, hogy a Marika úgy vigyorog itt a Liliumra, mint hogy ő vigyorgott annak idején az Old Tamásra, amikor még a főiskolás, nem csak elsős főiskolásként lejöttek oda a színész klubba, ahol éppen az angorázta, meg cigilógott a számból, kalap volt a fejemen, talán még napszemüveg is, és valamit énekeltem éjszaka mellette, nem is tudom, egy félig ivott üveg viszki, tehát hogy ez a bohém, ez az ide nekem a világot habitussal, és hogy ő akkor már azt nézte, egy atya úr is, tehát ő, hát itt van Lilium. És nagyon jól esett, hogy ezt eszembe juttatta, és újra nyilván nem csak a szerepen keresztül, hanem konkrétan más emlékein keresztül is igazolódott, hogy valóban nem ok nélkül kerülgetett engem ez a szerep, és nem ok nélkül vágytam én erre a szerepre, hiszen azért valahol én valóban az voltam. Vagy vagyok. Tehát van egy részem, ami Lilium, az egészen biztos.
Másik megközelítés, és kb. Ez ugyanazt jelenti, csak kifordítva reverse-be, hogy nem rólad írták ezt, hanem hogy mintha rád írták volna ezt a szerepet. Fölmész a színpadra, vagy már fenn vagy a színpadon, amikor megérkezik a kedves néző, és egyébként olyan, mintha nem tudom, tehát, hogy Molnár látott volna maga előtt egy figurát, aki 2026-ban, nem tudom, hogy fölmegy a színpadra, és akkor a saját kis piros meg fekete ruhájában ezt így eljátsza. És az Old Tamásnak a figurája.
Nagyon zavarba ejtően szép bók, és köszönöm szépen, és örülök, hogyha ez így látszik, azért azt tudni kell, hogy azért én nem vagyok olyan teljesen, pláne már, mint a Lilium. Tehát azért ezt
még mielőtt folytatnál, mert hogy ha a Liliumot elolvassa az ember, vagy megjelenik egy kép, akkor nem tudom, egy ilyen ficsúrnak a képe megjelenik, kisbajusszal, aki nem tudom, virággal a kezében, egyébként nem tudom, mintha hetente kétszer körbefutná a Szigetet, edzőterembe jár, meg a legmegfelelőbb divatnak öltözik, egy ilyen figura jelenik meg az embernek a kép előtt, és akkor, mintha ezt áttettétek volna egy olyanba, hogy akkor nem kellene ide ilyen sztereotípiák, mert Lilium bárkiből lehet.
A kimondottan, tehát az én Lilium elképzelésem, amikor még olyan verziós volt, hogy én fogom rendezni, nyilván nem én játszom, és nem itt, és nem most, ez még korábban volt, de Liliumnak se, tehát mindenképpen a Molnárból indulnék ki, és az ő is bemutatóból, azért ez Csortos Gyula játszotta az elsőt. Csortos Gyula véletlenül sem volt egy atlétalkat, nem volt egy zsúrpubi, nem volt egy Margit Szigetet háromszor körbefutó srác. Tehát azért ez egy bohém, ez egy kicsit ez a tojok én az egész világra, én ilyen vagyok csávó. Igen, van pocakom, igen, én nem járok edzőterembe, srácok, én máshogy edzek, igen, viszont nagyon szeretek kártyázni, igen, szenvedélyem az élet élvezete. Ja, és én nem megyek el, nem tudom, ugye házmesternek mondja Lilium, most majdnem hoztam egy párhuzamot, de senkit nem akarok megbántani. Én nem megyek el, nem tudom, pénztárosnak az Aldiba, most csak azért jutott eszembe, mert nagyon jó fizetéseket látok ott. És hogyha az én munka a helyem megszűnik, vagy az én állásom maga, vagy én elveszítem, én valószínűleg akkor sem fogok tudni elmenni Aldi pénztárosnak, mert én nem vagyok Aldi pénztáros, a Lidium nem házmester. Az ő mestersége az a művészet, ugye még hogyha az ő művészete egészen más is, mint az enyém. De az ő, az az ő, és mindig is önazonos volt, és ő attól önazonos, hogy nem akar másnak tetszeni, nem érdekli más véleménye, ő úgy élő olyan Lidium, amilyen ő maga. És egy kicsit talán ezért én egy kicsit könnyebb helyzetben is vagyok, mint egy Adoniszi Lilium. Bár talán még van egy kis sármam, amit régről, 20 kilóval ezelőttről hoztam magammal, de talán ennél nem is kell több a Liliumnak. A Lilium nem azért szerethető, vagy nem azért ilyen ikonikus figura.
Igen. Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Karinthy Színház igazgatója volt Tamás. Mindjárt folytatjuk.
Hogyha meghalnék, ugye sírnál, ugye várnál rám, ugye írnál, ugyanúgy minden reggel, ahogy eddig, tudom, emlékezni rám, de vajon meddig? Azt akarom, soha ne lép tovább innen, önző vagyok, tudom, mégis hadd maradjak itt benn, a szívedben most már nincs hova mennem, ez a hely az enyém, ne add másnak helyet. És ha kéred, visszatérek, úgy, mint régen, én itt leszek. Ugye ott állsz majd, és vársz rám, ahol utoljára láttál. Gondolj rám, de csak is én rá, nekem melletted van otthonom csupán. Itt várok, várok rád, nem megyek innen nélküled tovább. Nem akarom látni, hogy szenvedsz, ahogy az se, hogy elfelejtsd. Majd más szeretsz meg, csak mondd el, tudnom kell, mit tennél, ha utoljára látnál, ölelnél-e még, ameddig tudnál, vagy ha elmennék, te is elfutnál, megrémülnél, itt hagynál. És ha kéred, visszatérek, úgy, mint régen, én itt leszek.
Magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a Karinthy Színház igazgatója Olt Tamás, egyébként színész, ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia,
nagyon
Tamás.
Örülök, hogy itt lehettek, szervusztok.
Egyéb titulusokat majd a végén még hozzáteszek, vagy kicsit később hozzáteszek, mert nem csak igazgató és színész vagy, hanem egyéb művészi feladatokat is ellátsz, vagy tevékenységeid is vannak. Viszont a közelmúltban ugye föltettétek a színpadra a Liliumot. Elég régóta ott vagy már a színház élén, ez az első alkalom, hogy úgy mentél fel a színpadra, hogy tényleg játszol, amióta betetted a lábadat. Eddig csak ott igazgattad őket, meg néha nézted a próba folyamatot.
Igen. A Veccei Fanni, Kovács Veccei Fanni, aki egyébként nagy-nagy örömünkre Sós Imre díjat fog kapni, vagy hát már megkapta, de az átadásra majd májusba kerül sor, pont egy Lilium előadás után, nagy közönség előtt, hiszen adjuk meg a módját. Vette észre, vagy az ő felismerése volt ez legutóbb, ami nekem is akkor volt, vált felismerése, amikor ő ezt elmondta, hogy hát együtt dolgozunk, nem is tudom, 4 éve, és ez az első, hogy együtt játszunk. Sőt, az is, hogy egyáltalán őt rendezem, mint színművészt, hiszen amikor először vele dolgoztam, még főiskolás volt, és még Kaposváron a Tüskevárt csináltam, és akkor dolgoztam először Fannival, amióta a pályán azóta nem is dolgoztunk együtt, noha ugye a társulatban, a Karinthy társulatában alapítottak Fanni. De valóban ez volt az első alkalom, nem tudom, hogy az utolsó-e, talán az utolsó is. Valahogy néha muszáj, néha muszáj ebben a minőségben az embernek a társulatával találkozni. Mert ez egy egészen másik minőség, amikor partnerek. Nyilván a hétköznapokban is partnerek, hiszen pláne a Karintiba, ami egy ilyen kis családi műhelyszínház. Tehát, hogy ott tényleg a hétköznapokban is inkább egymás partnerei vagyunk, mint beosztottjai, főnökei, stb. Tehát, hogy nálunk nem is nagyon van ilyen hierarchikus rendszer, tehát a színésznő ugyanúgy szól nekem, vagy a színész felhív, hogy figyelj, Tamás, nem fog tudni odaérni a próbára, meg el kell vinnem a kutyát állatorvoshoz, vagy így oda betettem egy szinkron, nem kezdünk egy órával később? Persze. Tehát, hogy miért is, amit megtudunk, ezt mindig megoldjuk. De akkor is az, amikor, és itt megint csak ez a Molnár Ferencnek az áró mondatai közül az egyik a Liliomba, amikor partnerként dolgozol színészként egy színésszel, aki egyébként úgymond a társulatod tagja, akinek mondjuk te a vezetője vagy, de ebben a helyzetben nem a vezetője vagy, hanem a társa, a partnere, és ott bizony te a mesztelen szívedet teszed az ő kezére. Ugye ezt írja Molnár, vagy a kisgyereknek, amikor megcsapja Lilium a kezét, hogy anyám, hát mint hogyha a mesztelen szívét tette volna a kezemre. Ugye ezt csináljuk színészként nap, mint nap a próbákon. Tehát ott a lelkünkkel dolgozunk, amit teljesen ki kell nyitnunk, teljesen ki kell tárni, és azt mondani a másiknak, aki ott van velünk szemben, hogy ez vagyok én, itt vagyok, szeres vagy gyűlölj, valamit csinálj velem, és ezt viszonozni fogom.
Milyen volt a próba folyamat, hogyha már ezt említed?
Nagyon gördülékeny, szép és sima próbafolyamat volt, volt rá időnk is. Keresztes Attila egy hihetetlen higgadsággal és magabiztos nyugalommal fogta a kezünket, még ha olykor fukarul is bánt az instrukcióval, és álltunk, hogy de most ez így jó, vagy úgy jó, és hogy hagyd el, azt mondta, hagyd el, hát még mennyi időnk van, még csak próbálgast, hát próbáld ki így, nézzük meg úgy, de hidd el, nem kell még az se. Tehát, hogy ő az elejétől fogva egy elég erős koncepcióval jött. Ennek nem minden részletébe avatott be minket, és ugye ez hagyományos értelemben vett ilyen izigvérig színház, hiszen nincsen, ahogy ő mondta, nincsen nagy varázslatok a színpadon, ami technikai értelemben vett varázslat, kizárólag az, amit a színészek hoznak létre. Tehát láttad az előadást, hogy mi a díszletünk. Emlékszel, hogy mi a díszletünk?
Hát igazából csak hátul lógnak ilyen, nem tudom, mindenféle neonlámpák, ez az egyik. A másik pedig, hogy van egy ilyen, nem is tudom, nem rombusz, hogy téglalap a nézőtér, na micsoda, a színpad közepén, és kész, meg is vagyunk.
Igen.
Ja, meg egy kis, aminek nyilván később jelentősége lesz.
Igen. Nincs túl bonyolítva díszletileg ez az előadás. Egy nagyon letisztult, egy nagyon egyszerű és üres térben, egy brúki térben vagyunk, amiben a kellékek is, csak olyan kelléket használunk, azt a hármat, amivel tényleg dolgunk van az előadás során, a kés, a kártya, és nem is tudom, akkor csak kettőt? Van egy pisztoly, hiszen az kell, hogy legyen ugye a Lincmannnál. Ez a három kellék van.
És pont elég is, és ezzel mindent meg is tudtok oldani. És hogyha már említed azt, hogy hagyományos, klasszikus értelemben vett színház, amikor kezdtük a beszélgetést, azt mondtam, hogy egy klasszikust elővenni. És nem csak úgy vettétek elő ezt a klasszikust, hogy ez tényleg egy klasszikus Molnár darab, hanem ez... Manapság, amikor mindenféle ilyen zenés színházak vannak, és akkor legyen musical, legyen operet, és mindenféle csinnadratna, akkor most született egy olyan előadás, ami a hagyományos, klasszikus, nem tudom, 70-es, 80-as évek, 90-es évekbeli színjátszást, a klasszikus színjátszást idézi.
Igazság szerint ez a színjátszás, ez mindig is, hát nem is csak a, nem is tudod beazonosítani, szerintem rendesen, hogy ez most 50-es, 60-as, 70-es, 30-as, vagy 2000-es, inkább úgy mondanám, hogy az a tiszta és tiszta színjátszás, és csak is a színjátszás, és a szintiszta színjátszás, hogy akkor fejezzem be ezt a trilógiát, ugye bírósági eskető szolgák szokták, mert nagyon az igazat, hogy csak is az igaz, és szintiszta, ez a színház, csak is a színház, és szintiszta színház. Tehát nincs mahinálva mindenféle dalokkal, zenékkel, fényefektekkel, látványelemekkel, rengeteg kellékkel, statisztériával, táncot. Tehát igazából semmi más eszköz nincs használva, nem egy összmű művészeti előadás, talán ez a legjobb és vagy legtalálóbb megközelítése ennek a milliómunknak, hanem csak a szintiszta színjátszás és a színészi játék és az egymásra figyelés. Ez jelen van a mai napig is, ezt szokták még tarkítani ezzel, azzal és amazzal, ezt szokták legkevésbé engedni a színésznek már, hiszen annyi mindenre figyel még, és veszi föl ezt, és jön a vetítés, és kúszik be a füst, és itt a 3D, ott a nagy zörej, és jöhet a piró. Nyilván mi is csinálunk ilyen előadásokat is, hát hiszen ott van a kísértett ház, ahol lebeg a kislány, ahol a szellem megjelenik az ajtóban, ahol nehéz füst van, ahol mindenféle történik, milyen olyan vetítések, hangeffektek, stb. De valljuk be, hogy egy olyan remek mű, mint Molnár Liliomja, nem szorul a
varázslatra.
Arra a fajta varázslatra, ami nem a maga a szöveg, és nem maga az legszebb értelembe vett színház csinálás.
Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Karinthy Színház igazgatója Old Tamás, aki egyébként most színészként is föltűnik a saját, talán fogalmazhatok itt színházában, Molnár Ferenc Liliom című darabjának a címszerepében. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Vászon szatyorban, termosz bökre, kicsi dobozka, szívószál. Jól jön majd, ha a plasztik világból egy kicsit meglógnál. Lelkem globális melegedéséből érzem, hogy itt az idő. Használt hangok a dallam turiból, írok egy dalt, amíg nem késő. Gondold át, mégis mit tehetek? Formáld át, ezt az életet, ez nem másról. Itt a lelki ismeret rólad szól. Bújj ki a plasztik zsár.
Azt akarják, amit én, hogy csak pár perce békén hagyják, gyökerét sok volt már, festettem napfényt, esőt, ölelést, hogy csak pár perce tavasz legyen, oda bent. Festeni szoktam nagy hegyeket, a csúcsra felérni úgy se lehet, ha a vágyakat inkább fel se kelem, szintelen élet lesz fecsetem, mindig a végét festem előtt, az álmokat élem az élet előtt, a csúcsra felérni úgy se lehet, de meg tudom mászni a képzeletet. Szírtem várnak rám, madarak szállnak fel, mi emberként kékre kenünk, repülést nincsen szár, csak kézben az ecset vonás, nyomokat megfestünk, egy képet egy életen át cipelünk. Festeni szoktam nagy hegyeket, a csúcsra felérni úgy se lehet, a vágyakat inkább fel se kenem, szintelen élet lesz fecsetem, mindig a végét festem előtt, az álmokat élem az élet előtt, a csúcsra felérni úgy se lehet, de meg tudom mászni a képzeletet. Festeni szoktam nagy hegyeket, a csúcsra felérni úgy se lehet, a vágyakat inkább fel se kenem, szintelen élet lesz fecsetem, mindig a végét festem előtt, az álmokat élem az élet előtt, a csúcsra felérni úgy se lehet, de meg tudom mászni a képzeletet.
Petőfi Rádió
Kulturfitness Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a Karinthy Színház igazgatója Old Tamás ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, még egyszer köszöntelek, Tamás.
Nagyon örülök, hogy itt lehettek, szervusztok.
Megvolt a Liliumnak a bemutatója, nálatok ott a Karinthyban, az évad utolsó bemutatója egyébként, és hát zajos siker lett belőle. Nyilván, amikor a próba folyamatban benne voltatok, és már eljátszottátok egyben az egészet, akkor pontosan tudtátok, éreztétek, hogy ez belül hogy sikerül. De amíg nézők előtt nem játsz el az ember, addig nem tudja, hogy tényleg úgy viselkedik-e majd a közönség, ahogy egyébként ők azt szeretnék.
Ez így van.
Amikor megvolt, nem tudom, a nyilvános főpróba, megvolt a premier, akkor utána konstatáltátok gyorsan még hátul a beszéd előtt, hogy akkor hát erre számított, vagy nem erre számítottunk, vagy így számítottunk rá, vagy nem így számítottunk?
Igazság szerint furcsa kettős-hármas érzés van az emberben ilyenkor. Azt azért érzi az ember, amikor megbukik valami, bár viszonylag kevés tapasztalatom, hála jó Istennek ezen a téren, meg azt érzi az ember, amikor na lesz ez még jobb is, meg azt is érzi az ember, hogy hú, ez most nagyon elszállt, és nagyon hatalmas flow volt, ami rajta jut a közönség is, és mi is, és ez most, ez most nagyon megemelkedett, jaj, ez most felszállt. Ez valami ilyesmi történt most a bemutatón szerintem. Egy kicsit az ott, az felszállt, elszállt ez az előadás, és a közönségnek ebben nagyon nagy szerepe van, hiszen ugye ez egy csapatjáték, nem csak a színészek, a háttérdolgozók közt, de hát a közönség és a színészek és a háttérdolgozók közt. Tehát mindenkinek együtt kell részt venni a színházba. Hogyha van egy eleve elutasító hangnem, ugye az elég az, hogyha csak egy pici szegmense a közönségnek ilyen hangulatban van, vagy nem tudom, temetésre mennek utána, vagy rántott húsotól tele kajálva érkeznek meg. Tehát egy pici ilyen elég, hogy az egész közönség kémiáját egy hangyányit megváltoztassa, és ez tényleg érezhető a színpadon is, de így éppen senki nem járt szombaton, vagy pénteken, amikor ott voltak a bemutatón. A nyilvános főpróba is nagyon jól ment, nagyon bíztató volt, de hát az még mindig csak a nyilvános főpróba. Én nem tudom, miért van ez az emberben, hogy amíg nincs meg a bemutató, vagy tehát bennem, addig egyszerűen nem képes normálisan rálátni, nem képes kívülről, vagy bárhogyan máshogy viszonyulni. És van egy irdatlan drúk, utána pedig van egy nagyon fura, picit ilyen depresszív érzése, amikor megtörténik, siker, elemelkedett az egész, együtt repül a nézővel, és utána van egy ilyen fura üresség belül. És utána már a második előadástól nincs az a druk. Soha többet nem is lesz az a druk. Soha nem is lesz, hiszen már megtapasztaltad. Igazából rendezőként is azt szoktam megélni, amikor egy-egy jelenete sikerül, vagy egy-egy alakítása valamelyik színésznek, akivel éppen dolgozom, sikerül, pont abban a hangnemben megcsinálja, ahogy tudom, hogy nagyszerű lesz, és utána éppen nem tudja reprodukálni a próbákon, nem szoktam érte bántani, hiszen már megvolt. Tehát tudom, hogy ott van benne, tudom, hogy meg fogja tudni csinálni, oké, most törődjünk más dolgokkal. Kicsit ugyanilyen ez színészként is, hogy megvan, megvolt, tehát ez tud lenni egészen nagyszerű. Az első pofon akkor jön majd, ha jön, nem biztos, hogy jön, mert ez azért nem receptszerű, hogyha ezt nem sikerül megugranunk, és nem sikerül a nézőt bevonzani. Ugye azóta már volt előadás belőle, de és van egy ilyen íratlan, kimondatlan szabály, mi azért kiszoktuk mondani, a második előadás az mindig rémes. Az mindig, az, és most nem is tesszük már hozzá egy rémes, csak azt mondjuk, hát ez milyen volt? Hát ez második előadás. Tudod, mert az első valahogy rajta van az a pici plusz, hogy ez az első, mint az első csókod, érted? Az első szerelmed, az valahogy mindig más lesz, mint a 3522-dik. De természetesen a második után újra meg tud történni vele minden jó, sőt, utána már kicsit magabiztosabban, hiszen már annak a biztos birtokában vagy, hogy ez remek.
Megvolt a premier, megvolt a második előadás, játsszátok majd még, a Lilium ott marad nyilván a repertoáron, és igazából ez, hogyha fogalmazhatok így, persze kicsiben egy összművészeti performance volt ott nálatok múlt pénteken, mert hogy nem csak színházi előadás, hanem kiállítás is nyílt. És még mielőtt a kiállításról beszélünk, azért két klasszikust említettünk, az egyik Karinti, a másik pedig, mert hogy Karinti Színház, a másik pedig Molnár Ferenc. Az örökösök ott voltak mind a két részről, ők mit szóltak hozzá?
Mind a kettőjüknek nagyon-nagyon tetszett, ezúton is köszönöm nekik, hogy látogatják a színházunkat, és szeretnek minket, ugyanúgy, mint Szabó Alexandrának és Bódis Viktóriának, akik színházunk munkatársai, és ezt a csodás kiállítást ők tervezték meg, és hozták össze mindössze néhány nap alatt. Addig társulatunk új tagjának, Szabó Sipos Barnabásnak a kiállítása volt látható a foájéban, de ő új kiállítást nyit máshol, kellettek a képek, és a lányok semmi perc alatt Lukin Ágnes, Molnár Ferenc dédunokája segítségével hozták létre ezt a szerintem nagyon gazdag és nagyon szép élvezetes anyagot. Nagyon sok érdekességgel. Magam is tartottam a kezembe Molnár Ferenc eredeti kitüntetéseit, ami igazán felemelő élmény volt, hiszen behozta Ágnes a sok sztori mellett még, amit hozott mellé, és a sok dokumentum mellé, a Lilium eredeti kézirata, annak másolatai láthatóak nyilván nálunk, de hát van, ahol látható. Maga a kézirat is. Karinti Vera is tulajdonképpen ő soha nem hagyta el a színházat, tehát hogy ő a Karinti család része, ahogy Pierre Karinti is, és a Karinti Mártonnak a rokonai, és a Karinti család, ők látogatják, nagy örömömre látogatják folyamatosan a színházunkat, minden bemutatónkon ott vannak, ha nem is a bemutatóra jönnek el, de megnézik az előadást máskor, lelkesen szeretnek minket, és a részeik vagyunk, és ott volt, így van, Molnár Ferenc örököse is, dédunokája Lukin Ágnes, aki nagyon jó sztorikat mesélt. Bemutató előtt egy 4 nappal az irodámban ültünk. Nem tudtam, hogy akkor jön, mert a lányokkal beszélte meg, és pont elcsíptük még egymást, úgyhogy gyorsan felhívtam Keresztes Attillát is, aki épp láttam, hogy megy át az úttól, de forduljon vissza, és Molnár elekéket fogunk gusztálni, és Molnár sztorikat hallgatni.
Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Karinti Színház igazgatója Olt Tamás. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
Azt terjeszted, hazudok, gyerünk csak rajta, ha én fel... miért sírsz miattam?
Amit mondál, az, amilyen voltál, ellentétben minden, ami én vagyok. A sok botrány, a hatásod csak rossz rám, nem hiányzik majd, amit itt hagyok.
Fitness, Sunny Rolanddal.
Szomorú múltam tép engem, ki jött, de ki leszek én, ha szégyellem, ami volt. Oda visszamenni, nem szeretnék már, de a régi énem mindig megtalál. Sokan az égben kiáltanának, magasban nézve fel, mások mélyen a földbe ásnak, de sohasem érik el, csak én úton az álmaim felé. Köszönök minden nap a bánat, maradok a jelennél.
Thank you.
Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness és még mindig a Karinthy Színház igazgatója Holt Tamás ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, Tamás, itt nálunk, de jó, hogy jöttél.
Csodás, szervusz, hogy itt lehetek, szervusztok.
Pár nappal ezelőtt volt a legutóbbi bemutatótok, premieretek, egyébként az idei évad utolsó bemutatója, jó maga címszerepet játszol benne, ez Molnár Ferenc Liliómia, és akkor ezzel véget ér az évad, és akkor innentől játsszátok mindazt, amit már föltettetek a színpadra, vagy esetleg vannak már előkészületek a 2026-27-es évadra?
Igazán kipihentük magunkat, mert a pénteki bemutató után szombaton játszottunk egy apácákat, amiben ugye többen érintettek, Balázs Andi és Vándor Évi és Mikeces Tilla is, aztán vasárnap megint játszottuk a Liliomot, és utána pedig olvasó próbát tartottunk hétfőn, Keszég László vezetésével, aki rendezni fogja a két néni, ha megindult című előadásunkból, amit Vándor Éva és Kökényesi Ági játszanak. Mm. Tulajdonképpen mind a kettő címszerep. És egyik sem olyan néni, ahogy azt gondolják, és már el is kezdődött a próba folyamat. Valószínű, hogy idén egy házi előbemutatót fogunk csak tartani belőle, de hagyunk neki még időt, és még augusztusban dolgozunk rajta, és ez lesz az évad első bemutatója, amit ugye hagyományainkhoz híven Karinthy Márton színházunk alapítója születésnapja környékére tervezünk, ugye ő elsőjén van a szülinapja, ezért mindig akkor van az évadnyitónk, tehát ez valószínű ott lesz az elsőjei héten, ha jól emlékszem, akkor 4-e az a péntek, mert inkább pénteken legyen azért a bemutató, mint hétfőn, tehát Vándor Éva, Kökényesi Ági és Keszég László rendezi ezt az előadást, tehát ennek a hétfőn már lezajlott az olvasópróbája, ezt egyébként koprodukcióban hozunk létre a Salgó Tarjani Zente Ferenc színházzal, meg lesz a bemutató nálunk, aztán meg lesz náluk is, és kedden, tehát egy napra rá pedig megtartottuk a jutalomjáték olvasó próbáját, abban a rendezői székben ücsörgök én. A jutalomjáték pedig a Kőszegi Várszínház produkciója, és azért próbál nálunk, mert van egy olyan tervünk, hogy nyilván nagyon sok Karinthy színész van benne, a Karinthy műszak is van benne, és van egy olyan tervünk, hogyha megvolt Kőszegen a bemutató, ami óriási siker lesz, és mindenki vágyja majd a fővárosba is, hogy láthassa, akkor ezt majd a Karinthyban megteheti a főszerepben Schneider Zoltán, Balázs Andra, Mikeces Tilla, Csándor Soma is látható, és hát Kovács Vecei Fanni, Martó Robi, aki régóta játszik a Karinthyba, tehát vannak vendégek, és hát természetesen a társulat Dobra Marával kiegészülve.
Rendezett tehát ezt a bizonyos darabot, a jutalomjátékot, ezzel az évad neked véget is ér, azért kérdezem, mert említettem, hogy majd a későbbiekben mondom, hogy neked azért még millió egy titulusod van, néha írsz mindenféle darabokat, néha játszol mindenféle kamerák előtt, néha vendégszerepelsz különböző színházakban, vagy vendég rendezel különböző színházakban. Mi az, ami még előtted áll, Tamás?
Pillanatokon belül lesz egy olvasó próbám a József Attila Színházban. A József Attila Színház fennállásának 70. évfordulóját ünnepli, ugyanis, ami egyben a forradalom, az 56-os forradalom és szabadság felkelésnek szintén a 70. évfordulója. Úgyhogy ennek kapcsán kért fel a színház vezetése, hogy ott az ünnepi előadást rendezzem meg. Úgyhogy itt is egy előbemutatóval készülünk, dolgozunk június közepéig ezen a darabon, és ez természetesen majd október 23-án lesz a díszbemutatója ősszel. Úgyhogy párhuzamosan zajlik ez a kettő, hiszen amíg az 56-os emlékdarabot készítjük a József Attila Színházba, addig szünettel részemről a jutalomjáték, a többiek részéről nem, mert lázasan tanulják a szöveget, amit most a héten meghúzunk, kielemzünk és helyre teszünk, és hogyha megvolt az előbemutatója József Attilában az 56-os darabnak, akkor térünk vissza a jutalomjátékra a Karinthyban, illetve Kőszegen.
Nem sokára itt a nyár, meg előbb még a tavasz. Pihenni lesz idő, vagy beveszed magad a különböző kis műhelyekbe, és akkor rendezel, instrukciókat adsz, stb.
Most már annyi annyira tágon értelmezhető, mi számít pihenésnek, nem?
Lemegyek a Dunapartra, úgyis ott a József Attila színház, kimegyek a szigetre, meg vagyok.
Most én éppen pihenek, itt vagyok veled, ezen a remek stúdióban ülünk, én nézem, ahogy úszik itt a Dinnyehé a Dunán, csodálatosan süt a nap, és már nincsen reggel este főpróba. Igazából az a legmegterhelőbb színészként, az a főpróba hét, mert egyszerűen nem tudsz kiszakadni a szerepedből. Szinte se hogyan. Tehát ilyenkor már egy picit könnyebb, meg nyilván jön a szép idő, azért vasárnapok, nem dolgozik az ember, családjával leugrik a Balatonra, vagy csak otthon vannak, a kertbe kimennek. Tehát nagy pihenések nekem július 9-e után várhatóak. Egyébként július 9-e lesz ugyanis a bemutatója Kőszegen a jutalomjátéknak.
Legesleg utolsó kérdés a végére, Tamás, mert sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez. Most ugye fölmentél a színpadra, a színészi minőségben, és eljátszottad végre, először színpadon, a saját színházadban, hogyha fogalmazhatok így, a Karintiban, aminek te vagy az igazgatója, Molnár Ferenc Liliomjának a címszerepét, és azt mondtad, hogy nagyon régóta kerülgetett már, és hogy egy ilyen vágy volt ez neked, hogy azt eljátszd. Nincs más? Ennyi elég? Nincs még olyan szerep, amire úgy érzed, hogy ez is pont olyan, mintha rám szabták volna?
Igazság szerint olyan szerep, ami ilyen közel állna hozzám, mint a Lilium, nincsen. Olyan szerep talán még van egy-kettő, amihez talán még őszülnem is kellene egy kicsit, amit még úgy eljátszanék, már csak hiúságból is, hiszen az egy nagy-nagy szerepek, amit minden ember, akit megállítasz az utcán, azt mondja, mondjon neked 10 nagy színházi szerepet, nagy nehezen fog tudni mondani 6-8-at. Tehát, hogy ilyen igazi nagy emblematikus szerepekből olyan nagyon sok nincsen. Tehát ilyenből még maradt talán egy-kettő, de ilyen igazi szerepálom az a Lilium volt.
Ez
az
a Lilium volt,
igen.
Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, és gratulálok. További szép
estét. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lettem, és mindenkinek szép estét.
Hogy nyílik a világ, úgy nyílik minden szív, köszön a napsugár, és új életre hív. A fiú és a lány, csillagok és a hold, a köszön a tavasz, bennem mindent felhold.
Ereimben a vér hajnalig elér, amiben nem hiszek, hogy szemek szemér. A világ változna, csak te rád vár, figyeld a cipóm, életed papír vár. Remélem ennyivel segítetek, mert látom, hogy hogyan te ne kellettek, nem énekelettek, én csak mondom a szíved és köztem, miért van kordon? Ne így nekem, csak nézd a példám, F a talpon, szívós példány, PUBG az élet. Ledobtak minket, Fortnite módra, harcba vittek. Lehet nevetni, utána sírni, semmi baj nincsen, ha nem vagyok szimpi. Én csak azt szeretném, hogy tudd a szándék, mi kinyit minden kaput.
Hogy nyílik a világ, úgy nyílik minden szív, köszön a napsugár, és új életre hív. A fiú és a lány, csillagok és a hold, ha köszön a tavasz, bennem mindent felold.
Szegény vagyok, de szerintem jól élek, a szívemben nincsenek hóvégek. Ott mindig tele a kamra, ahogy én teszem, úgy teszi a karma. Ismerem anyukád, ismerem apukád, nem csodálom, hogy dugig van a kukád. Amennyi szemét te minket tömtek, pont annyi valahogy ők nevelkedtek. Érted? Ez az egyensúly örök, apáról fiúra, ördögi körök. Hiába számít az igazságra, tudod, senki se nézte, de mindenki látta. Lassan tanulunk, gyorsan felejtünk, a szándék legyen, mit el nem veszítünk. Ahogy a napsugár sem válogat, süti a szomszédot, süti a párodat. Mikor tavasz van, zsizseg a lélek, apró virágok is rajtuk a mélyek. Két gombóc mehet, menje három, a szemedben végre a szerelmet látom, a láb nem bírja. Fuss át szívből, a blakot nyissad, küldök a csíből. Ne feled, mondtam, egy bármilyen ravasz, hiába bujkálsz, érted, jön a tavasz.
Hogy nyílik a világ, úgy nyílik minden szív, köszön a napsugár, és új életre hív. A fiú és a lány, csillagok és a hold, ha köszön a tavasz, bennem mindent felhold.
Ne legyen minden, igenre nemed, hagyd, hogy elveszítsd egy picit a fejed. Van benne nagy csip, meg lesz nyugi, na iszunk egyet, volt egy ezre sem dugi. Hosszú az út, még ha repülsz, akkor is fogd a lasztit, nézd a görkor is. Ez a világ közepe, látod, hívd fel most a legjobb barátod.
Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúr Fitness első órájának a végéhez. Ebben az órában a Karinthy Színház igazgatójával, Old Tamással beszélgettem, a következő órában pedig Kalácska Gábor énekes zenésszel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
A mikrofonnál Vörös Domonkos.
Ez a Petőfi Rádió.
Holnap is marad a napos, de hűvös idő. Rövidesen megérkeznek a befagyasztott uniós pénzek, mondta Magyar Péter. Kutyás élménypark nyílik Eplényben.
Petőfi Rádió. Közlekedés.
Két kamion ütközött össze az M5-ös autópályán Röszke felé Kunszellás térségében. A 101-es kilométernél az érintett pályaoldalt lezárták, még mindig több kilométeres a torlódás. A 91-es jelű Kecskemét délcsomópontban kiterelik a járműveket, és a 102-es jelű Kunszellás csomópontban lehet visszatérni a pályára. A két csomópont között az 5-ös főúton lehet kerülni. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a 39-es jelű Bicske csomópont le- és felhajtóágát várhatóan reggel 7 óráig lezárják. Kerülni a 43-as jelű Óbarok csomóponton keresztül lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
Petőfi Rádió.
Hírek.
Rövidesen érkeznek az uniós pénzek Magyarországra, közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután Brüsszelben egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, valamint António Costával, az Európai Tanács elnökével. Magyar Péter konstruktívnak és eredményesnek nevezte a tárgyalásokat, és elmondta, 4 hét múlva megkötik a politikai megállapodást, amely ahhoz szükséges, hogy a magyarok mielőbb hozzájussanak az őket megillető uniós forrásokhoz. Az országban egyedülálló szívkatéteres laboratóriumot alakított ki a Szegedi Tudományegyetem. A robotnavigációs katéteres eljárást valamennyi szívritmus zavar kezelése során alkalmazzák, a hagyományos megoldáshoz képest alacsonyabb a szövődmények száma. Évi 6-700 beteget tudnak majd ellátni. Az uniós támogatással létrejött fejlesztésnek köszönhetően a számítógépes rendszer lehetővé teszi, hogy a beavatkozást végző szakember az internet segítségével specialistákkal konzultáljon. Az új labornak komoly szerepe jut a kutatásban is. Biológiai beavatkozással indul a balatoni szúnyoggyérítés a jövő hét elején. A földi írtást jövő hétfőn és kedden végzik, de a szokásosnál kisebb területen pár száz hektáron zajlik majd az első megelőzésre koncentráló beavatkozás. Főként a dél-balatoni területeket, valamint Balatonakaratja és Balaton Kenese térségében írtanak, ott, ahol a sekélyvízben már megjelentek a szúnyoglárvák. Kutyás élménypark nyílik Eplényben. A Siarina területén libegő és kalandösvény várja a négylábúakat és a gazdáikat. Emellett kutyabarát medencét, zuhanyzót és éttermeket is kialakítottak a sípark területén, mondta Sós Csaba, az intézmény igazgatója. Az intézmény május 1-től szervezett túrákkal és futással várja a látogatókat, hétvégén és ünnepnapokon.
Petőfi Rádió. Időjárás.
Holnap is marad a napos idő, csak kevés felhő lehet az égen, esni sehol sem fog. A sokfelé élénk észak-keleti szél a keleti ország részben megerősödik. Hajnalra -1 és +6 fok közé hűl a levegő, de a szélvédett helyeken erősebb fagy is lehet. Délutánra 11 és 16 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
A hírek után.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája, a Disco Express, egy 1996-ban alakult glam rockot játszó együttes, és a csapat most újra összeállt egy utolsó koncertre. Ebben az órában a Disco Express egyik alapítójával, Kalácska Gábor énekes zenésszel beszélgetek. Mindjárt kezdünk, Hello Sunny Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Sunny Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.
Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában fogunk kalandozni. Ez így kicsit tág, szűkítek, a glam rock világában fogunk kalandozni. Ez a 80-as, 90-es években elég sok mindent jelentett, hogyha csak a Scorpionsra gondolunk például. Na, de hát volt egy jó pofa magyar együttes is, sőt, van egy magyar együttes is, aki megpróbálkozott ezzel, és azóta is csinálják, a Disco Express, és az egyik tag, az alapító, Kalácska Gábor. Gábor itt ül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Szia, köszönöm, hogy itt lehetek. És már is kijavítanálak, mert nincs Disco Express igaziból. Ugye 2011 óta ilyen különleges alkalmakra állunk össze, mondjuk itt a 4-5 évente, de a legutolsó koncert az 10 éve volt, az 2016-ban, és azóta igazából így szétszélett mindenki. Úgyhogy most egy nagyon különleges alkalom az, hogy újra van, mert végülis van, de hogy ez januártól van, és egészen május 23-án.
És pont ez lett volna a kérdés, az egyik kérdés a sok közül, hogy 1996 óta eltelt 30 év is, akkor ott azért egy csomó bulit csináltatok belföldön, külföldön, mindenfelé, meg jelentek meg különböző dalok, meg albumok, stb. És most lesz majd nem sokára egy koncert. Tehát, hogy kicsit úgy működtök, mint az R.E.M., hogy igazából mindig volt, de voltak ilyen, nem tudom, hosszabb 7-8-10 éves megszakítások? Most akkor hogy vagyunk ezzel?
Igen, ez egy tök jó kérdés. Ennek is nagyon sok megközelítésű lehetősége van. Ugye alapvetően ez a zenekar 96-ban azért jött létre, mert mi mindannyian rockzenét csináltunk különböző zenekarokban, különböző városokban, jellemzően Borsod megyében, de ha visszaemlékszel 96-ra, akkor azt egy valamit nem lehet, a cseh élőzenét, meg rockzenét. És mert nem akarok bántani senkit, mert egyébként tök jóba vagyok azokkal, akiket mindig felszoktam hozni, de hogy Soho Party, mit tudom, TNT, ezek mentek, tudod, akkoriban, és akkor jött be a playback, és ugye mi egy kiugrási utat láttunk, vagy hát egy ötletünk volt erre, hogy hogy lehetne ezt megoldani, hogy csináljunk diszkó feldolgozásokat rockzenében, mert azt majd biztos, majd lehet koncertezni. És igaziból nem is nagyon gondoltunk tovább, mint sem arra, hogy akkor majd mi fogunk tudni koncertezni. És ez tökéletesen bejött egyébként ez a terv, mert ugye az történt, hogy először Miskolcon elkezdtünk játszani mindenféle kisebb klubokban, ott nagyon gyorsan elkezdtek ilyen teltházasok lenni a bulik, meg hogy ilyen délután 5-kor kellett kaput zárni, meg nem tudom ilyen ezek, és aztán bejutottunk az egyetemi közegbe, és az egyetemi közeg, hát ennek aztán tudod 97-ben, 8-ba, tehát hogy kb. A mi kortársaink, akik Sabrina, Sissi Kecs, ilyeneket játszottunk, Modern Talking, akkor az olasz diszkó, Gazebo, tudod ezeket.
I like Chopin, hello!
Igen, ezeket. Ultravox, tehát hogy tényleg ezt a, meg hát Neoton Family, az Zoltán Erika, tudod, a magyar megfelelőket. És ezzel bejutottunk az egyetemi közegbe, na hát azt gondolhatod. Tehát az onnantól kezdve Miskolc, Debrecen, Szolnok, ahol főiskola egyetem volt, és ilyen főiskolai egyetemi bulik, oda mindenhova. És hát voltak olyanok, hogy játszott zenekar a nagy színpadon, és mi meg a kis színpadon, és ők abba hagyták a koncertet, mert átjött a közönség minket nézni. Tehát, hogy megérkeztek kordáig, és tudod, nem volt senki a nagy színpadon, és bejöttek, és megnéztek minket, és ott integetett hátulról Klári néni, mert játszottuk a Mamma Mariát. Szóval, hogy innen indult a sztori, és aztán ez nőtte ki magát, nyilván ebből lettek saját lemezek, meg tényleg voltunk külföldön, meg van egy csomó vetülete ennek, de inkább a másik fele az, ami érdekes, amit mondasz, hogy ez azért megmaradt mindig egy olyan baráti társaságnak, hogy ez a zenekar akkor is van, ha nincs. Tehát, hogy mi, ahogy mondtam, ugye 10 éve így szétszélettünk, gyakorlatilag mindenki élte az életét, de ettől függetlenül mi napi kapcsolatban voltunk. Tehát az, hogy vagy ha nem is napi kapcsolatban, de valakit felhívtam fél év után, és úgy beszéltünk, mintha 6 perc telt volna, nem 6 hónap.
Erről a baráti kapcsolatról, meg a különböző változásokról, meg kisebb-nagyobb balhékról, amik voltak, majd beszélünk, hogy egyáltalán nevezhetem ezt balhénak, amikor tagokat kellett cserélni az együttesben. Viszont miért pont a glam rock, amit választottatok? Alapvetően rock típusú pasasok, fazonok vagytok, akik benne vannak az együttesben, és a 80-as, 90-es években a glam rock, hogyha arra gondolok, hogy Meatloaf, meg Scorpions már említettem, az nagyon tarolt. Magyarországon a 90-es években a popzene, mint ahogy említetted, igen, playback, fél playback vagy élő zenekarok előadásoknak a korszakát éltük. Ti hogy találtatok rá a glam rockra? Te Meatloaf rajongó voltál?
Nem, az nem voltam soha, de a Kiss-t nagyon szerettem például, és ugye nekünk életkori sajátosságunk az, hogy mi hát ilyen 74, 73 és 75 között született a zenekartagoknak a jó része. Tehát, hogy nekünk az ilyen 10-11-12 éves korunk, mondjuk 85-86-87 tudott. Tehát bejött a Europe, Final Countdown, hát az, atya úristen, és ők ugye gyakorlatilag egy ilyen félig hard rock, félig glam rock, ugye ugyanez Amerikában a Bon Jovi, és akkor onnantól kezdve jöttek a Red, a Poison, a Motley Crue.
Mondjuk, hogy kevésbé nevezném glam rocknak. Melyiket? A Motley Crue-t.
Hát abban az időben, 87-88-89-ben Girls lemez, meg a Dr. Feelgood.
Jó, okay.
De a lényeg az, hogy pont ahogy ezek így jöttek, ugye azzal párhuzamosan indult el egy nyitás. Tehát, hogyha most ilyen nagyon poptörténelmet akarunk, akkor ugye 87-88-ban már volt a tévében az M1-en a Rock Studio, azt hiszem, amit a Geszti meg a Feró vezetett. Aerosmith akkor láttam először életemben a Love in the Elevator-t, mert ugye a Gesztinél ilyenek mentek, meg a Ragdoll-t. De ez vicces, mert ugye annyira meg nem volt még kinyitva a világ, hogy én a Ragdoll-t úgy ismertem, nem tudom, 5 évig, amíg meg nem lehetett lenni lemezen, hogy a szólónál az lehalkul, tudod. És akkor az nekem fel volt véve kazettára, azt hallgattam, és hogy igaziból innen indult, tehát hogy ugye, ahogy mondtam, én alapvetően barcikai vagyok, a többiek meg miskolciak, de hogy mi gyerekkorunkban egymástól tök függetlenül ezeket a zenéket szerettük. És aztán találkoztunk 91-92 körül, hát az egy óriási, ezt most így nagyon nehéz elképzelni, hogy az milyen változást hozott a zenei életbe, de hogy akkor mi már mindannyian zenéltünk, amatőrebbnél amatőrebb zenekarokba, de az azt jelentette, hogy 91-ben minden héten volt valami tehetségkutató az országban amatőr zenekaroknak. És akkor Túrkevétől kezdve a nem tudom, ilyen kis városokba tudtál menni, és ott találkoztál különböző emberekkel. És akkor az volt, hogy Ózd mellett Arlón például egy fesztivál, és akkor az akkori Ramses zenekar, akik most ugye a Hooligans, tehát a Tóth Tibi, Csipa, Andy, jöttek le, és mutatta a Tibi, hogy úristen, ezt hallgassátok meg, Mr. Big, mekkora király zene, és mutatta a Tubi videót, tudod. És akkor ez egy kétnapos fesztivál volt, hát voltunk 16-17 évesek, tudod, mindenki ott aludt sátorba, nem tudom, akármi, és két napon keresztül hallgattuk a Tubi videót, ami a B oldal utolsó dala volt, ezt meghallgattuk, fordítottuk, A oldal, első dal, meghallgattuk, fordítottuk, és ez két napon keresztül lenne. Tehát, hogy akkoriban nagyon ment ez a zene. És aztán ugye később meg bejöttek azok a 70-es évek beli zenekarok, amiket egyébként szerettél, csak nem tudtad, hogy szereted őket. Mondjuk a Sweet. Ugye, mert a Kokót azt mindenki ismeri, tudod. Vagy a Funny Funny. Tehát azok a dalok, amik egyébként mentek már Magyarországon a rádióba, csak se nem tudtad, hogy ez glam rock, sem meg nem tudtad, hogy ez a Sweet. Úgyhogy nagyjából ezek voltak a gyökerek, és akkor amikor 96-ban ugye megalakítottuk ezt, mármint a Disco Express-t, akkor az volt, hogy jó, zenélünk, tök jó, de valami legyen még. És akkor mindenkinek ez volt az ötlete, hogy hát akkor nézzünk ki úgy, mint a Kiss, de aztán rájöttünk, hogy ez nem lesz jó, mert a maszk az nagyon... De hogy mindenképpen legyen smink, meg ugye ezek a felfújt ruhák, és akkor gyakorlatilag így jött ez a sztori, és aztán nem nagyon kellett ebből gondolkodni, amikor elkezdtünk saját dalokat írni, mert kb. Ez jött ki belőle.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát a Disco Express nevű együttes egyik alapítója, tagja, Mirnevel Lén rádiós szakember, műsorvezető Kalácska Gábor. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Sorban állunk a szabad
Kulturfitness Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a Disco Express egyik alapítója, tagja mindemellé, rádiós szakember, műsorvezető Kalácska Gábor ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Én is köszönöm, hogy itt lehetem.
Az imént visszakalandoztunk kicsit az időben, hát egy ilyen 30-35 évet ugrottunk vissza, elmeséltet, hogy hogy hoztátok létre a Disco Express-t, a glam rockról beszélgettünk egy kicsit, és hogyha még inkább visszamegyünk, a Kazincz Barcikai srác, aki 1974 óta itt-ott mindenféle rádiókban mindenféle dolgokat is csinál, egyáltalán hogy került közel a zenéhez? Te hogy lettél zenész, Gábor?
Hát én hamarabb voltam zenész, mint rádiós, sőt, igaziból a rádiózást azt én a zenének köszönhetem. Hát nem tudom, hogy hogy kerültem. Hát nyilván zenét hallgattam, meg egyébként rádió műsorokat csináltam otthon, tudod, Szalagos Magnóval, mint mindenki a korosztályunkból természetesen. És az én első saját zenekarom, az Kazincz Barcikán a panelház alatti garázsban próbált. Ezúton is elnézést kérek mindenkitől így 35 év elteltével, de hogy gyakorlatilag onnan alakult. És aztán különböző barcikai zenekarok jöttek, és volt olyan, amivel egyébként, mit tudom én, eljutottunk a Ki mit tud utolsó rostájáig, már a tévé előtt, meg nem tudom, ilyesmi. És épp egy akkori zenekarommal próbáltunk, amikor szólt a dobos, hogy lesz Barcikán rádió, hallottátok-e? És mondtam, hogy nem, de tök jó. Mondta, hogy őt hívták, mert az egyik haverjának szólt valaki, és akkor úgy hívták, hogy menjen el technikusnak. És hogy menjek már én el vele, mert én vagyok az énekes, tehát én jobban tudok dumálni, mint ő, és akkor legyek én ott a műsorvezető. Mondtam, hogy jó, hát úgyse csinálunk semmit, vége van a próbának. És akkor elmentem, és ott szóltak, hogy hát ha van kedved, akkor maradj. Úgyhogy az én rádiós karrierem is tulajdonképpen a zenekarnak köszönhető. De abban az időben nagyjából szerintem mindenki zenél. Tehát én azt mondtam még egy 10-15 évvel ezelőtt is, ha erről beszélgettünk, hogy minden, a mi korosztályunkból minden rendes magyar gyereknek 10 és 18 éves korában volt egy rockzenekara. Legfeljebb nem jutottak el odáig, hogy hangszerük is legyen, tudod? De hogy matekórán 6-ba tervezgetted, meg logót rajzoltál, meg nem tudom, azt tuti.
Telt múlt az idő, elkezdted ott Kazincz Barcikán, aztán mindenféle ilyen tanulmányokat hajtottál végre, de hogy te annyira belekeveredtél, és most nem elsősorban arról beszélek, hogy a zenei világban, hanem a rádiós szakmában, hogy azért elég sok helyen megfordultál. Most egy-két ma már nem létező rádiót említek, tehát hogy aki énekesként bekerül műsorvezetőnek a Kazincz Barcikai rádióba, az utána majd úgy folytatja, hogy akkor a már nem létező Neo FM-ben elég fontos pozícióban van, a Juventus rádióban elég fontos pozícióban van. Azért ezeket úgy nem teszik le az ember elé, ahhoz tenni kell valami.
Hát nyilván most lehetne árszerénynek lenni, de én azt szoktam mondani, hogy ahhoz kell szerencse, hogy egyszer valami, tudod, működjön az életben. Kétszer-háromszor megcsinálni, az már nyilván több. És amit kihagytál, és amire én a legbüszkébb vagyok egyébként, az a Sláger Rádió volt. És ugye az a Sláger Rádió, ami a Atya Úristen...
Sláger Rádió!
Az, igen, tehát ami 2009-ig működött. Hát igen, ez is valahogy én, ha most rólam beszélgetünk, akkor én úgy szoktam meghatározni magam, hogy valami közel legyen a zenéhez, tudod. Tehát az is jó, ha beszélgetünk róla, mint most. Az se baj, ha nem feltétlenül mit csináljuk, de nyilván valami kapcsolódás, vagy valami közel legyen a zenéhez, és érdekes egyébként ez a dolog, mert valahogy az én életemben ez mindig jelen van. Tehát most is van rádió, most nyilván nem fogom elmondani, hogy mi, saját, online egyébként, és ez csak azért van leginkább, ez nem egy üzleti vállalkozás, hanem mert hogy az ember ezt nem tudja elengedni, tudod. Tehát így pöröksz rajta, hogy hú, akkor mi lenne, hogyha. Most is pörgetek a fejembe 3-4 variációt, hogyha ezt kéne, vagy azt kéne, csak akkor csinálnám. De ugyanígy, amikor meg mondjuk csak rádióztam, és nem volt zenekar, akkor is volt mindig valami közöm. Tehát, hogy volt, hogy a Paddy and the Rats-nek, aki ugye tőlünk két tag ment oda, a basszusgitáros, meg a gitáros, én csináltam a social médiáját. És ezek ilyen baráti szívességek voltak, tudod.
Még mielőtt visszatérünk a Disco Expressre, kicsit maradjunk a 90-es, 2000-es évek rádiós világában, ami a magyar rádiózás hőskora volt egyébként.
Hát a kereskedelmi
rádiózás hőskora volt. Szóval, hogy jó magam is kb. Hasonló pályát jártam be, nekem Debrecenből kellett ugranom egy nagyot Budapestre.
Hát, még egy másik jó műhely volt a Debrecen, azt sorolhatnánk, hogy...
Szóval, hogy a kérdés arra vonatkozik, hogy ott hagyni valamit és bekerülni valamibe, ami egyébként Budapesten, és akkor még nagyon úgy tekintettünk a budapesti rádiós szakmára, mi vidéki rádiósok, hogy hát oda nem lehet bekerülni. Neked hogy történt a nagyugrás? Hogy tudtál bekerülni az említett bármelyik rádióba Kazincz Barcikáról?
Hát igaziból én úgy jöttem, hogy Budapestre, hogy hát nem tudom, próbálom nem annyira filmszerűen elmesélni, de az is ez volt igaziból. Aha. Én egyszerűen Budapestre költöztem, aha, tök más okok miatt, 2006-ban, és az történt, hogy keresgettem mindenféle budapesti rádióba állást. Aha. De nem nagyon. Tehát, hogy itt ennyi, mert tudod, ahol üresedés van, oda lehet menni, meg stb. És akkor az volt, hogy én így mondtam magamban, hogy hát lehet, hogy nekem akkor ez ennyi volt. Uh-huh. És elkezdtem dolgozni mindenféle helyeken, de ezt úgy képzeld el, hogy autóalkatrész raktárba dolgoztam, mint raktáros, meg fodrászatban, mint recepciós, meg ilyenek. Ugyanis az történt, hogy a Slágernek a programigazgatója, Bolla Zsoltnak hívták, róla is beszéltünk sajnos, mert már nincs közöttünk, ő felhívott, mondta, hogy hát megkapta az önéletrajzom, és hát ez tök jó, de hogy akkor beszélgessünk, és akkor mondta, hogy lesz majd egy lehetőség, uh-huh, de hogy ez heti egy műsor hajnali 4 és 5 között. És akkor mondtam, hogy oké. Okay. És letettük a telefont. Mondta, hogy akkor menjek be, beszélj meg, letettük a telefont, és akkor így mondtam, hogy akkor most én nem keresek másik lehetőséget, amíg ez nem derül ki, hogy igen vagy nem, mert hogy az, hát ha említetted, hogy a budapesti rádiók, de hogy a budapesti rádiók közül is tudod, a Danubius meg a Sláger. Ez volt a két leg. És hát ez elhúzódott így egy hónapig majdnem, hogy akkor demo műsor, meg az, meg nem tudom, meg még egyet, meg akkor már menjek be műsort vezetni, azt is nézzük meg, de még akkor mindig nem fixáltuk le, meg nem tudom. És végül úgy jött össze, hogy ilyen tök szerencsés sorozatok által, hogy akkor mondta, hogy jó, akkor azt kezdjük el, de nyugodtan vállaljak máshol is munkát, másik rádióba, és akkor egy másik rádió az meg közben, az meg elhalt, de aztán akinek a váltója voltam, az elment szülni, úgyhogy így hát adta magát a lehetőség. Igaziból maga a bekerülés az egy ilyen szerencsés dolog volt, ott megmaradni, tudod, az volt egy olyan dolog, hogy azzal élni a bizalommal, és hogy igaziból ugye azért volt egyébként jó, én azt szoktam mindig mondani, hogy nekem ott újra kezdődött az egész pályám, tehát én újra tanultam a rádiózást. Egyrészt nyilván azért, mert hogy az amerikai tudást megszerezni, zenét is szerkesztettem, meg műsort is vezettem ott, tehát hogy mi alapján mit, hogy csinálok, stb., az egy tök nagy tanulópénz volt. Másrészt, hogy nekem a műsorom az ugye hajnal 4 és 5 között volt, és az egy 55 perces beszélgetés volt. Tehát, hogy én beültem élőben, mondtam, hogy akkor ma arról fogunk beszélgetni, hogy miért válnak el a magyarok, szóljatok hozzá. És ha nem szóltak hozzá, akkor 55 percig kellett beszélnem. De szerencsére nem volt olyan, mert nagyon hamar megtanultam, hogy azt hogy kell csinálni, hogy felhívjanak, beszélgessünk, tudod, stb. De hogy ez egy ilyen baromi jó sztori volt, de emellett legalább ugyanolyan fontos szerintem az, amit te is mondtál, hogy te Debrecenből jöttél, én Barcikároztam, Miskolcon is dolgoztam nyilván, hogy ezekben a vidéki műhelyekben, akkor, amikor ugye indult a rádiózás, akkor gyakorlatilag mi, mert szerintem te nevedben is mondhatom, mi autodidakta módon tanultunk meg úgy rádiózni, hogy ott belefért az, hogy te valamit nem jól csináltál. Uh-huh. És ha valamit nem jól csináltál, akkor a közönség azonnal visszajelzett, hogy ezt soha többé, tehát, hogy akár betelefonáltak, és mondták szépen vagy csúnyán, hogy akkor mit ne és hogy ne. És ez az, ami szerintem a 2000-es évek közepétől így kikopott. Mert ugye minél komolyabban ment ez a sztori, meg minél komolyabbak voltak a cégek, annál kevésbé volt a hibázásnak a lehetősége benne abban, hogy az ember adásba kerüljön, csináljon valamit, és ott ezt visszakapja. És szerintem a mi generációnak ez egy baromi nagy szerencséje, hogy mire mi oda jutottunk, tehát mondjuk akkor én magamról beszélek, mire én 2006-ba bejutottam a Sláger Rádióba, akkor én egy csomó dolgot tudtam, hogy mit semmiképpen ne.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban Kalácska Gábor, zenész, rádiós, szakember. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
tudod, már itt nincs para, érzem a szívedet, hogy kalapál. Keresem a paplanon, ott a kezedben, elvisz az ár.
Sunny Rolanddal.
Széles mosolyjal érkezik, kalapot emel, a kérdésre velem tartasz-e? Igennel felel, rám néz, felém nyújtja kezét. Új táncra hív, s ebben a táncban egy ritmusra dobban a szél. Szabad repülés, úttalan utakat bejáró felfedezés. Az utazást, felejts el minden más.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Kalácska Gábor, zenész, rádiós szakember ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, eló.
Örülök, hogy itt lehetek.
Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, és mi már dolgoztunk együtt egy-két helyen, nem rádióban egyébként, hanem mindenféle egyéb helyeken. De hogy téged egyébként a szakmában kalácsoznak, kiragasztotta ezt rád? Az még Barcikáról jön, vagy Miskolcról már, vagy itt Budapesten kaptad?
Nem, hát ez ilyen gyerekkori.
Igen?
Aha, de hívtak nagyon sokféleképpen másképpen is, de valahogy mit tudom. Hát nyilván a nevemből ugye adódóan, és akkor ennek különböző változatai voltak már gyerekkoromban is, de mit tudom, ez így maradt. De hát ez ilyen gyerekkortól.
Na és akkor, ha már a nevekről beszélünk, akkor térjünk vissza gyorsan a zenéhez, és akkor egy női nevet hozzunk be. Kalácska Gábor énekes, Betty.
Igen. Betty Monroe, egészen pontosan. Ugye? Ennek az az oka nyilván, hogy ugye akkor visszatérve ezekre a glam rock zenekarokra, amikről már itt beszéltünk hosszasan, hogy ott mindenkinek művész neve van, tudod. Tehát a Nicky Six, és mit tudom én, valamilyen, most eszembe se jut az eredeti neve, de hogy nem Nicky Six, tudod, vagy a nem tudom, és hogy nyilván az volt, hogy akkor egyébként akkor legyen ez, meg ugye az volt a Disco Express elején, hogy mindenkinek megvolt a karaktere. És hogy az a karakter, aki színpadra lép, az nem feltétlenül az, aki egyébként az az ember, aki lejön a színpadról. Az én esetemben meg ugye az már azért is vicces volt, mert én már mire elindult a zenekar komolyabban, tehát említettem ezeket az egyetemi dolgokat, addigra én már programigazgató voltam Miskolcon, tehát az vicces lett volna, tudod, úgy.
Az a Rádió Gaga?
Ott még nem, a Non-Stop Rádióban, de igen, és a Rádió Gaga is aztán. De hogy vicces lett volna úgy tárgyalni mondjuk akár egy zenekarral, vagy bárkivel, érted, hogy most akkor én vagyok a rúzsozott srác. Úgyhogy ez így minden mindennel összevágott. Hát aztán nyilván az meg, hogy egyébként miért női név, az meg egy másik aspektusa a dolognak, hogy azért mi igazi kretének vagyunk. Tehát, hogy nálunk az, hogy mi dalszöveget írjunk, az egy általában az volt, hogy ugye basszusgitárosunkkal írtuk ketten a dalszövegeket rendszerint. Ez úgy nézett ki, hogy elmentünk valahova, és akkor hát ez most nem fog menni. És akkor elkezdtünk sörözni, és annak mindig nagyon csúnya vége lett, és elkészültek a dalszövegek, és akkor másnap megnéztük, hogy mi a vállalatlan belőle, és azokat átírkáltuk. De ugye ugye Mamma Mariának a dalszövege az úgy született, hogy ott az volt meg sokáig, hogy szomszédomban lakik egy bajuszos férfi, hogy ez mindenképpen legyen benne. A bajuszos férfi, és mindegyik gyakorlatilag mindegyiknek van egy ilyen poén része, csak hát nyilván hát ez, hogy akkor ha név, művész név, akkor női név. És akkor mindenkinek, vagy hát majdnem mindenkinek ugye női név a zenekarban, meg mit tudom, párizsi özvegy, ilyen karakterek, meg nem tudom, tehát hogy ebbe azért ez benne van. És a dalszövegek, azok meg ilyen South Park keménységű
és
viccek.
Pont ez lett volna a következő kérdés, hogy a 90-es évek végéről beszélünk, és még a 2000-es években is azért még lehetett látni. Például, hogy behozzam a világ egyik legnagyobb utazó cirkuszát, vagy legnagyobb utazó cirkuszát, még a Forma 1-es autókon is másfajta, nem tudom, reklámok voltak még a 90-es években. Arnold Schwarzenegger film előkerül a 80-as évek végéről, 90-es évekből, olyan szöveg van benne, amit az elmúlt 10-15-20 évben nem nagyon hallunk. Rengeteget változott a világ. A ti szövegvilágotok, előadásmódotok nem biztos, hogy manapság PC egy.
Hát az biztos, hogy nem. Hát én nem is tudom, mikor... Ja igen, januárban kezdtük el ugye újra a koncertet, és akkor írtam ki, hogy amire büszke vagyok, az, hogy mára gyakorlatilag mindenkinek vállalhatatlanná váltak a szövegei. Tehát politikai meggyőződéstől, vallási meggyőződéstől, világnézettől, mindentől függetlenül biztos, hogy van egy-két sor, amire mindenki nem felsziszlan, mert ezt nem lehet előadni. És ha belegondolsz, tényleg azért jó párhuzam a South Park, mert ha abból megnézel egy részt, tehát hogy ott aztán mindenkinek neki mentek. És mi is úgy írtuk a szövegeket, tudod, hogy nem az volt a cél egyébként, hogy ebből botrány legyen, vagy bármi ilyesmi, hanem az volt a cél, hogy elképzeltünk egy poént, ami számunkra vicces volt, mondjuk a bajuszos férfi, hogy, de nem is az, hogy egy férfinak bajusza van, hanem hogy ezt így meghallod a rádióban, hogy szomszédunkban lakik egy bajuszos férfi, hát ezt tudod? Miközben 34-szer megy le a különböző dalokba, hogy ne törd össze a szíve, meg gyere vissza hozzám, kedvesem, meg nem tudom. És ezekből a sorokból, vagy dalcímekből, vagy nem tudom, ezekből lettek a szövegek. De például a második lemezen egy dal, az a cím, hogy Lány a WC-n, az kifejezetten az azért lett a Lány a WC-n, mert hogy ott meg az volt, hogy azon röhögtünk, hogy képzeld el, hogy ez a dal, ez egy kis lemez, és egyszer csak látod, hogy megy fel a Mahasz listán, és ott van, hogy mit tudom én, első a nem tudom, Zsédenyi Adrián, nem tudom, Végtelen szerelem, nem tudom, harmadik Disco Express Lány a WC-n, tudod. És hogy igaziból ezekből indultunk ide, de hogy soha nem, tehát hogy ahogy nem volt az cél, hogy botrányt csináljunk, de soha nem is volt az, hogy visszafogtuk magunkat bármi miatt. Tehát, hogy olyan nem volt, hogy figyelj, te ez erős lesz. És az még csak egy gondolat erejéig, hogy mennyire más volt a világ 2000-ben, ugye pont a Rádió Gagában dolgoztam, és akkor az ottani a tulaj, aki nagyon szerette a zenekart, és ő minden rádiós bulin játszottunk, mert ő ragaszkodott hozzá, hogy játszunk, és akkor kijött a Számcsengő című dal, az ugye karácsonyi dal volt 2001-ben, ami hát arról szól, hogy a télapó egy alkoholista fráter, és már nem foglalkozik a gyerekekkel, hanem inkább bulizik, meg rockzenekart alapít, meg ilyenek, és akkor ezt elindították, nem tudom, november 5-én, és azonnal telefon, másnap tudod, hogy a gyerekek hallgatják a műsort, és nem tudom, és akkor jött a tulaj, kérte az ember. Ugye ez az, amiről beszélünk, tehát hogy akkor még ilyen szinten működtek. És akkor jött a tulaj, meghallgattam. Igen, hallottuk. Igen, én így álltam mellett, tudod, már sápadtam, mondom, még engem is kirúgnak, nem tudom, mi lesz. Lerakta a telefont, azt mondta, még jobban nyomjuk. De más volt a világ nagyon.
Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kalácska Gábor, zenész, rádiós szakember, énekes, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Keresem, hogy hol a kijárat, nem kellett gyorsan kivágtak, miért van minden este ez, ez tényleg engem jellemez. Az én szerencsét mondottam, a vér csak folyt az orromban, szerintem most bele a vesztembe. Sokszor csak magamban nevetek, rajtam meg sokszor a gyerekek. Lehet, hogy az élet a mostoha, vagy tényleg én vagyok az ostoba. Magam sem értem egészen, egyszer majd jó lesz, remélem. Hiszek a mesében, bárhogy szeretném, nincs eszem. Mégsem adom fel olyan könnyedén. Látod, ez vagyok, így ha ez jó neked, add a két kezed, nem kell féltened. Hiába estem, felkeltem, mit tehetnék a helyzetben? Magamra mosolyt rajzolok. Egy kérdés fúrja a lelkemet, hogy meddig maradunk gyermekek. Álmokat kergetek, bárhogy szeretném, nincsen szerencsém. Mégsem adom fel olyan könnyedén. Látod, ez vagyok, így ha ez jó neked, add a két kezed, nem kell félni. És a király lány, bárhogy szeretném, nincsen szerencsém, mégsem adom fel olyan könnyedén. Látod, ez vagyok, így ha ez jó neked, add a két kezed, bárhogy szeretném, nincsen szerencsém,
Fitness. erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kalácska Gábor, zenész, rádiós szakember, énekes ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Köszi, hogy itt lettem.
Na, akkor a zeneiség most újra központi szerepbe kerül az életedben, az életetekben, mert hogy a Disco Express most egy második utolsóra visszatér, vagy hogy történik ez?
Ez de jó kérdés megint, hogy igaziból az van, hogy ugye volt egy búcsúkoncert, amikor a zenekar befejezte. És én sokat gondolkoztam azon egyébként azóta is, hogy tudod, amikor van egy, tehát hogy aktív pályafutásból van egy búcsúkoncert, annak is van egy hangulata, nyilván, de az egy ilyen nagyon ilyen szomorkás, meg nehéz dolog azt felismerni, hogy akkor ezt most itt be kell fejezni. És most én nyilván megint a saját nevünkbe beszéltek, de azt gondolom, hogy ez megint egy ilyen általánosság, hogy bárki nevében mondhatom, hogy az nem egy vidám dolog, amikor az ember rájön, hogy ebben a zenekarban ennyi volt. Uh-huh. Tehát azt ott ugyanúgy meg kell gyászolni, mint bármi más.
Kapcsolatban.
Abszolút így van. És hogy hiányzott ebből a részből az, hogy azért, aki most hallgatja ezt a műsort, az nagyjából már rájött, szerintem, hogy ez a bulizásról szólt. Tehát, hogy itt mindig arról szólt ez a zenekar, és azért működött, amennyire működött, és azért elég jól működött. Azt hiszem, hogy tényleg eljött a közönség a koncertre, ott aztán kikapcsolódott, elengedett minden ezért, és úgy ment haza, hogy és azok az emberek is, akik először látták a zenekart, mert lerángatta őket a barátjuk, barátnőjük, hogy gyere, ezért tudod, és akkor és jöttek oda, és azt nem gondoltam volna, úristen, hogy mennyire jó. Tehát, hogy mindig a buliról szólt, és valahogy hiányzott az a lezárás, tudod, vagy az elengedés, hogy azt mondjuk, hogy akkor még egy buli. Uh-huh. Egy utolsó buli, és ez lesz most szerintem, amikor eltelt, hát azóta ugye a búcsóta, az aktív búcsóta 15 év, de tényleg az utolsó koncert óta egy 10-es, és hogy itt két dolog van megint, az egyik az, hogy szerintem így megérett mindenkibe az a pillanat, hogy akkor ez legyen egy ilyen. A másik meg az, hogy ugye 50 évesek vagyunk már mindannyian, vagy már el is múltunk, és hogy már 10 év múlva nem. Tehát, hogy én nagyon becsülöm a Charlie-t, meg a Rolling Stones-t, meg a mindenkit, tudod? De én ezt a típusú zenét ezekkel a karakterekkel, ezzel a bulival, meg ezzel a showval, mert itt azért 50% volt a zene, meg 50% volt a szórakozás a koncerten, tehát a smink, a buli, a táncos, nem tudom bármi. Tehát, hogy ezt nem tudom elképzelni, hogy 60 évesen még ebből legyen valami.
Most viszont lesz 22-én a Dürer Kertben lesz, tehát akkor az utolsó Disco Express. A 96 óta volt pár változás személyi fronton az együttesben. Most kik az együttes tagjai?
ez is nagyon jó sztori, mert egyébként egész sok volt. De volt egy mag, 6 ember, 7 ember, akik hát volt, amikor igen, volt, amikor nem, de úgy nagyjából, amikor a zenekarnak a legnagyobb sikerei voltak, akkor így együtt voltunk. És ebből a 7 emberből most 5 ott lesz. Uh-huh. Egy valaki, őt még próbáljuk fűzögetni, az énekesnőnket, de még mindig nem mondott igent, úgyhogy innen is üzenném Györke, hogyha hallgatod ezt, hogy még nem késő csatlakozni. Illetve van a dobosunk, aki pedig ő tavaly, hát tavaly volt egy fellángolás, hogy akkor kezdjük el szervezni a koncertet, amit ő nagyon lelkesen beleállt, mi meg egyébként vagyunk annyira lusták, hogy nem. És akkor annyira az okon vette ezt, hogy mondta, hogy akkor ő már ebben nem vesz részt, és ezt mi így elfogadtuk, mert ismerjük, hogy milyen, tehát, hogy jobb ez így mindenkinek szerintem. Tényleg, ha ő kimond valamit, akkor legalább 6 évig, akkor nem lehet ezzel kapcsolatban beszélni vele. Úgyhogy igaziból dobos fronton voltunk, uh-huh. voltunk meglőve, és nagyon gondolkoztunk, egyébként 6 vagy 7 dobos is volt a zenekarban, és akkor elkezdtük nézegetni, hogy akkor kit lehetne. De hát van, aki Los Angelesben lakik, van, aki évtizedek óta nem dobol, tudod, azért az uh-huh. úgy más, mint mondjuk énekelni pár dalt. De találtunk egy olyan megoldást, amit megint a véletlen hozott. Van a Hírviár nevű zenekar, ők egy 20-25 évvel azért tőlünk fiatalabbak, és egyébként ők lesznek a koncerten a vendégek. Uh-huh. Azért, mert hogy ők nem is tagadják el, hogy az egyik zenei hatásuk az a Disco Express volt. És a dobosra ez olyannyira igaz, hogy a Tomi, az Ántomi, aki egyébként egy nagyon jó dobos szerintem, most az egyik legjobb a fiatal generációban, neki az első koncertje az egy Disco Express koncert volt, ugyanis a szülei 10 éves korában eljöttek egy mezőkeresztesi koncertre, és mondták, hogy a Tomi tudja, aztán pont a száncsengőt talán, és hogy eldobolhatná velünk. És mondtuk, hogy hát hogyne. És akkor felhívtuk a teljátszóta, de erről vannak fotók, meg videó, meg nem tudom, és az a lényeg, hogy a Tominak a karrierjében ez egy ilyen tök nagy lökés volt. És akkor azt mondtuk, hogy ha már így kell lennie, hogy más dobossal kell dobolnunk, akkor ez a legjobb sztori szerintem, mert hát ő is volt Disco Express dobos, tehát tulajdonképpen a saját szabályainkat nem rúgtuk fel még akkor is, hogyha csak egyszer egy dalra, de hogy ugye itt már beszéltünk arról, hogy akkor most ez a zenekar mennyire volt, vagy mennyire nem volt. Nyilván ezt tudod, ez a pohár félig üres, vagy félig teli, tehát hogy lehetett volna ez sokkal nagyobb sztori, de szerintem ami miatt nem lett, az az, hogy mi soha nem tudtuk ezt karrierszerűen művelni, és pont ez az érzés, hogy ez mindig egy buli volt nekünk is, nem csak a közönségnek, ez volt az, ami miatt így megállt a zenekar, de emiatt tök jó érzés erre visszatekinteni. Viszont azt mondani, vagy azt megélni, hogy itt vannak emberek, akiknek az életére ez hatással volt, és ez egy pozitív hatással volt, ez szerintem egy tök jó zárszó így az utolsó koncerten.
Legeslegutolsó kérdés a végére, mert sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez. Ez pedig az, hogy 30 éves az együttes, 1996-ban alakult. Elmondtad, hogy milyen utat jártatok be, hogy néha működött, néha nem működött, most visszatértek egy utolsóra. Átírtátok a dalokat, csináltatok belőle glam rockot, az akkori slágerekből megszülettek a saját dalok. Viszont az elmúlt 10 évben is, amióta az utolsó megvolt, ami lesz majd tehát jövő hónap 22-én, azóta is születtek ám olyan ikonikus dolog, amiket nyilván át lehetne alakítani. És akkor a setlist, a playlist, amit játszotok. Ami már megszületett az elmúlt 30 évben bármikor, azokat veszitek elő, vagy esetleg, hogyha már úgyis összeültetek, akkor született egy-két új dal. Akár átdolgozás, akár vadi új.
Ez is minden igaz ebből, amiket most elmondtam. Az a helyzet, hogy a setlist az egy best of műsor lesz. Ez az egész koncert, ez tényleg arról szól, hogy azok az emberek, akik voltak valaha Disco Express koncerten, és jól érezték magukat, azok egy utolsót tudjanak velünk bulizni. Nekik is kommunikálunk, tehát mi nem akarunk ebből zenei karriert építeni, vagy bármi ilyesmit. Úgyhogy ez egy best of műsor lesz, abszolút. Tehát azok a dalok lesznek, amik annak idején jók voltak a koncerteken, és imádta őket a közönség. Nem is mindegyik lemezes, van olyan, amit egyébként koncerten játszottunk, és nem kihagyhatatlan a programból. Ez az egyik fele. De ahogy említetted is, hogy nyilván ez egy baráti társaság, összetalálkoztunk, és a második beszélgetés az volt, hogy te figyelj, már van egy ötlet, ezt nézzük meg, nem tudom, akármi. Úgyhogy elkezdtünk csinálni új dalokat, és én nagyképűen azt mondtam még egy-két hónappal ezelőtti interjúban, hogy hát legalább 3 kész lesz a koncertig. Most imádkozok, hogy egy meg legyen, mert a lustaság, meg a nem tudom, meg én nekem is a személyes, én valamit nem énekeltem fel, és nem tudom. Úgyhogy most az van, hogy szeretnénk kidobni egy dalt a koncertig, és akkor, na, itt most ugye, de akkor mi lesz a többivel? És most azt mondom, hogy nem akarok már Disco Express-szel színpadra állni. Max, ha még Miskolcon összejön egy, az még egy, ezt a kiskaput még meghagyom. De azt nem mondanám, hogy ezeket a dalokat ne csináljuk meg. Mert ez nekünk egy olyan egyszerűen olyan élmény együtt dolgozni, meg együtt zenét csinálni, meg ezek az ökörködések, amik előjönnek, hogy ez az én életemből például baromira hiányzott az elmúlt 10 évben, és én erre most jövök rá, és ezzel mindenki így van. Tehát, hogy valószínűleg lesznek ezek a dalok, és hál' Istennek most már, hogy van Spotify, YouTube, tudod, egy csomó online lehetőség, simán megtehetjük azt, hogy azt mondjuk, hogy figyeljetek, aki akarja. Ha ezt gondoljuk most a világról, számunkra most ez a vicc, aki akarja ezt hallgatni, akkor tessék, itt van.
Gábor, köszönöm szépen, hogy jöttél.
Én köszönöm. Kellem
is további szép estét.
Lehet így is, és úgy is tenni jót, vagy csak várni egy szebb jövőt hozót. Lehet így is, és úgy is tenni jót, hogy elereszted a visszatartó egód, és bárkit fontosabbá teszel, és nem számít, hogy kik hol ismerik el. Lehet úgy is, hogy csak megmosolyogtatod, már ezzel is elültethetsz egy még szebb holnapot. Egy álom csak, hogy élsz,
Ha a szíved csukva van, úgy épp csak annyit érsz, mint egy dal, ami hangtalan. Én tudom, hogy néha félsz, de akármilyen nehéz, hogy a lényeggel szemben élsz. Élj úgy, hogy legyen másnak is jó, hogy élsz. Legyen másnak is jó, hogy élsz. Jó, hogy élsz. Csak legyen másnak is jó, hogy élsz.
Magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, amiben most a szerdai programajánló következik. Most is Fekete Lacitól, aki már itt van a stúdióban. Mit hoztál már? Szia, Laci!
Szia, Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Április 30-án este 8 órától mindenkit a Műpába invitálnék a Nemzetközi Jazz Nap alkalmából. Az est felütéseként a Magyar Jazz Szövetség a hagyományteremtés szándékával a Fesztivál Színházban adja át az 1992-ben alapított Szabó Gábor díjat a magyar jazz művészet egyik kiemelkedő alakjának, utána pedig a folytatásban a két jazzlegenda örökségének neves hazai képviselői zenélnek 2x45 percben, így tisztelegve egyébként a 100 éve született John Coltrane, illetve Miles Davis munkássága. Előtt szerintem a jazz rajongóknak egyik név sem ismeretlen, úgyhogy én invitálnék mindenkit április 30-án a Műpába, aki szereti a jazzt.
Köszönjük szépen, Laci!
Köszi, Roli!
Ugye emlékszel még rám, nem is volt oly régen, a felökkös sétálsz, és versenyt futsz szélem. Látom a szemed, ahogy rám nézel, most minden percét átélem. Gazdát csuttogja hozzám érzés, csendben állunk a hot fényben. Csak itt ültünk és úgy tettünk, mint a soha nem fogyna el a nyár. Hívnálak, de tudom elkésten, úgyse jön. Szabadok voltunk, de valami elmúlt, tudtam eleget. Láttam ahhoz, hogy eldöntsem, nem játszom el újra ezt a szerepet. Mert én tudtam azt, hogy benned elmúlt már, elmúlt már, elmúlt már, elmúlt már. Oh, húzzálok magamhoz, de valami.
Ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúr Fitness végéhez. A mai Kultúr Fitness első órájában a Karinthy Színház igazgatójával, Olt Tamással, és a mai Kultúr Fitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Kalácska Gábor énekes zenésszel beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét, hello!
A műsorszám termék meg